Hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bulgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része is Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá. Ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. A román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatát az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja legyen a schengeni övezetnek. Magyarországnak végre kell hajtania az Európai Unió bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wigand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött tehát. A testület egyrészt azt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki a brüsszeli végrehajtó testület átláthatóságért és értékekért felelős tagja. Vera Jurová az Európai Bizottság idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár ötödik jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várna el a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiparra minden országnak szüksége van, jelentette ki a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen az első magyar gyártású Hiúz, azaz Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadásán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a német Rheinmetall és a magyar kormány vegyes vállalatának gyárában tartott rendezvényen a hazai hadipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta, a szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy a hadipart, a harckocsigyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni, ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 652 ezer, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 448.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,8, a nettó 14,6, a reálkereset pedig 10,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresett medián értéke 525.100, a nettóé pedig 363.900 forintot ért el, 16,9, illetve 17,2%-kal haladva meg az előző év azonos időszakit. Idén már minden második diák vidéki felsőoktatási intézménybe jelentkezett, mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika szerint a vidéki intézmények népszerűsége a megújult felsőoktatási modellnek köszönhető. Az államtitkár annak kapcsán beszélt erről, hogy most estétől már nyilvánosak a felsőoktatási ponthatárok. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gumoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
A felejthetetlen kölykezés. Az irodai munka sohasem tartozott erősségeim közé, és az egész estét betöltő levélírás után nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor lekocogtam lakásunkból a lépcsőn, és átballagtam a piac téren a postához. Éppen bedobtam a leveleket a postaládába, amikor egy nyitott bejáratból jazz hangjai törtek elő a macskaköves tér felett. Egy pillanat alatt visszarévettem legénykoromba, arra az esti táncmulatságra, amelyen Helennek való udvarlásom olyan nehezen akart kibontakozni. A Skaldale House nagyszobája tele volt aznap este. Úgy éreztem, hogy kecses alkúvjaival, magas, faragott mennyezetével, francia ablakaival ez a szoba az életünk központja Derobájban. Itt találkoztunk Siegfrieddel és Tristánnal a napi munka végeztével, melegettük lábunkat a fehér kandallónál, amelynek tetején üvegajtós szekrényke állt, és itt beszéltük meg az aznap eseményeit. Ez volt legény életünk szíve. Itt ültünk boldog kábulatban olvasva, rádiót hallgatva, és közben Tristán rendszerint erőfeszítés nélkül átvágta magát a déli telegráf keresztrejtvényein. Itt látta vendégül Siegfried a barátait, akik szünet nélkül jöttek. Öregek, fiatalok, férfiak, nők. De ma este Tristánon volt a sor. A kezükben itallal ácsorgó fiatalok csapata az ő meghívására jött el. Nem kellett rábeszélni őket. Tristán sok szempontból éppen az ellentéte volt bátyjának, ám belőle sem hiányzott az a vonzerő, amitől a barátok egyetlen csalogató új mozdulatra futva jönnek. Az alkalmat a Hajcsár fogadóban tartott, Narcisz bál szolgáltatta, s mindnyájan ünneplőt viseltünk. Ez nem olyan esemény volt, mint a szokásos falusi hadszaszáré, ahol a farmer fiúk a nagy csizmájukban ugrálnak, és a zenét egy nyöszörgő, hegedű és zongora szolgáltatja. Ez igazi táncmulatság volt. Egy népszerű helyi zenekarral, Sadie Butterfield forró ritmusokjával. Évente ez az esemény köszöntötte a tavasz megérkezését. Figyeltem, ahogy Tristán az italt osztogatja. A viszkis, gines és seris üvegek, amelyeket Siegfried a kandalló feletti szekrényben tartott, ugyancsak megszenvedték a vendégséget, de Tristán megtartóztatta magát. Egy-egy korty könnyű, világos sör néha, semmi más. Az ivás neki nagy mennyiségű csapolt sör elfogyasztását jelentette, minden egyebet hívságnak és bolondságnak tartott. A finom kis poharakat látni se bírta. S még manapság is elelnézem, ahogy összejöveteleken, ahol mindenki rövid italt tart a kezében, Tristánnak valahogy sikerül egy korsót marokra fognia. Kellemes kis összejövetel, Jim, bukkant fel a könyökömnél. Valamivel több srác, mint lány, de ez egyáltalán nem baj. Hidegen végigmértem. Tudtam, miért vannak felesleges férfiak. Azért, hogy Tristánnak ne kelljen sokszor kiállnia a parketre. Semmilyen formában nem kedvelte az energiapocsékolást, s ennek megfelelően nem volt lelkes táncos. Időnként hajlandó volt megforgatni a parketten egy-egy lányt az este folyamán, de szívesebben töltötte ideje javarészét a söntéspult mellett. Igaz, ami igaz, sok derobálybeli gondoskodott hasonlóan. Amikor megérkeztünk a Hajcsár fogadóba, a söntés dugig tele volt, de csak néhány elszánt táncos kerengett a táncteremben. Ám ahogy múlt az idő, mind több pár merészkedett elő, s 10 órára a táncparkett is zsúfolásig megtelt. Hamarosan azon kaptam magam, hogy nagyon élvezem a dolgot. Tristán barátai rokonszenves fiatalemberek és csinos lányok, pezsgő kedvű bandát alkottak, muszáj volt az embernek jól éreznie magát. Butterfield kurta vörös zakóba öltözött, nagy hírű zenekara ugyancsak fokozta az általános vigadalmat. Maga Sadie úgy 55 évesnek látszott, s a forró ritmusok másik 4 tagja is idősecske volt, de őszhajukat nagy elevenségükkel ellensúlyozták, nem mintha Sadie haja ősz lett volna, elszánt feketére volt festve, és Sadie dinamikusan verte a zongorát. Széles mosolyjal nézett a társaságunkra, szaru keretes szemüvegén át, és időnként belebömbölte a mellette álló mikrofonba a refrént, vagy rekett szellemességekkel jelentette be a számokat. Megdolgozott a pénzéért. A mi társaságunk nem szakadt párokra, és én sorra minden lánnyal táncoltam. Az este csúcspontján Daphnéval manővereztem a táncparketten, s ez Daphné felépítése folytán igen élvezetes élmény volt. Sose szerettem a csupa csont és bőrnőket, de gondolom talán nem túlzás azt mondani, hogy Daphné fejlődése kissé túlságosan is az ellenkező irányba hajlott el. nem volt kövér, csupán nagy bőségben volt meg mindene. Átküzdöttem magam a tolongáson, össze-összeütköztem szertelen kedvű szomszédaimmal, kélyesen visszapattantam Daphnéról, tánc közben mindenki énekelt, zubogott a forró ritmusok, álhatatos bum-bum üteme, és úgy éreztem, az égvilágon semmi gondom. És akkor megpillantottam Helent. A lerázhatatlan Richard Edmondsonnal táncolt, akinek fénylő aranyfeje úgy lebegett a társaság felett, mint a végzett cégére. Félelmetes volt, hogy az én meleg kis világom egyetlen pillanat alatt szétesett, s hideg, gyötrő ürességet hagyott maga után. Amikor a zene abba maradt, visszavittem Daphnét a barátaimhoz, és Tristan keresésére indultam. A hajcsár kényelmes kis söntése zsúfolásig megtelt, és olyan meleg volt, mint a kemence. A csak nem áthatolhatatlan cigaretta füst ködében megpillantottam kollégámat. Bárszéken trónolt egy csoport verejtékező dőzsölő között. Tristan maga frissnek látszott, mint mindig, és mélységesen elégedettnek. Felhajtotta a poharát, finoman megnyalta az ajkát, mintha ez lett volna élete legjobb söre, aztán, amikor átnyúlt a pulton és udvariasan újfent telekérte a poharat, észrevette, hogy feléje törtetek. Amikor odaértem a székéhez, barátilag vállamra tette a kezét. Ó, Jim, örülök, hogy előkerültél. Remek bál, igaz? Nem említettem azt a tényt, hogy nem láttam még a táncparketten, csak tettetett könnyedséggel megjegyeztem, hogy Helen itt van. Tisztán jóságosan bólintott. Igen, láttam, amikor bejött. Miért nem mély táncolni vele? Nem tehetem. Partnerrel jött, az Edmondson fiúval. Nem úgy van. Tristan kritikus tekintettel vizsgálgatta újabb korsósörőt, és ivott egy próbakortyot. Társaságban van, mint mi. Nincs partnere. Honnan tudod? Láttam a fiúkat, amikor felakasztották a kabátjukat, mi alatt a lányok felmentek az emeletre. Nincs semmi ok arra, hogy ne táncoljon veled. Értem. Havoztam néhány pillanatig, aztán visszafurakodtam a bálterembe. De a dolog nem volt egyszerű. Illet továbbra is teljesíteni kötelességemet a mi társaságunk lánytagjaival szemben, s valahányszor elindultam Helen felé, valamelyik férfi ismerőse elragadta, mielőtt a közelébe kerülettem volna. Néha úgy képzeltem, felém néz, de nem vehettem biztosra. Csak azt érzékeltem, hogy már nem élvezem a táncmulatságot. A varázslat és vidámság eltűnt, és bennem egyre erősebbé vált a kétségbeesés, hogy ez megint csak egyike lesz balszerencsés találkozásaimnak Helennel. És mást most nem tehetek. Csak nézem reménytelenül. Sőt, ezúttal még rosszabb. Még csak nem is beszélhetek vele. Szinte megkönnyebbültem, amikor az üzletvezető odajött, és azt mondta, keresnek. Oda mentem a telefonhoz, és beszéltem Mrs. Hall-lal. Egy szukának kölykezési nehézségei voltak, mennem kellett. Órámra néztem, éjfél elmúlt, tehát a bál számomra véget ért. Egy pillanatig hallgattam a táncparkett tompa dübögését, aztán lassan felvettem a kabátom, mielőtt bementem volna, hogy elköszönjek Tristan barátaitól. Pár szót váltottam velük, aztán megfordultam, és kilöktem a lengőhajtót. Helen ott állt egy lépésre tőlem. Az ő keze is az ajtón volt. Nem is gondolkodtam rajta, hogy kifelé tart, vagy befelé, csak bambán meredtem mosolygó kék szemébe. Már elmegy, Jim? Kérdezte. Igen, sajnos kihívtak. Na hát, igazán kár. Remélem nem lesz nehéz eset. Szóra nyitottam a szám, de mély barna szépsége és közelsége hirtelen betöltötte a világomat, és a reménytelen vágyakozás hullába elöntött és alámerített. Lecsúsztattam a kezem néhány centimétert az ajtón, megragadtam az övét, mint a fuldokló, és csodálkozva éreztem, hogy az ujjai behajlanak, és szorosan belefonódnak az én ujjaimba. És egy pillanat alatt eltűnt a zenekar, a lárma, az emberek, csak mi ketten álltunk nagyon közel egymáshoz az ajtóban. Jöjjön velem, mondtam. Helen nézett rám a nagy szemével, és azzal a mosollyal mosolygott, amit olyan jól ismertem. Veszem a kabátomat, súgta. Ez nem is én vagyok, gondoltam, miközben az előtér szőnyegén állva néztem a lépcsőn gyorsan felszaladó Helent, de mégis el kellett hinnem, amikor megjelent a lépcsőfordulón és húzta fel a kabátját. Kinn a piactér macska kövein a kocsim is meglepődhetett, mert alig érintette meg az indítót, már is életre kapott. Vissza kellett mennem a rendelőbe a műszereimért. Kiszálltunk a néma holdfényes utcán, és kinyitottam Scaledale House nagy fehér ajtaját. Amikor a folyosóra jutottunk, az volt a világ legtermészetesebb dolga, hogy átöleljem, és hálásan, sietség nélkül megcsókoljam. Régóta vártam erre a percre. A percek észrevétlenül szálltak, és mi ott álltunk a fekete-piros 18. századi kőlapokon, s fejünk csak nem hozzáért a bejárat díszéhez, a Nelson halálát ábrázoló hatalmas képhez. A folyosó első fordulójában a Wellington és Blücher találkozása Waterloo-nál című másik képnél újra csókolóztunk. Csókolóztunk a második fordulóban a magas szekrénynél, amelyben Siegfried a lovagló kabátjait és csizmáit tartotta. Csókolóztunk a gyógyszerraktárban, míg műszereimet keresgéltem. Aztán kipróbáltuk a kertben, és ez volt a legjobb. A virágok mozdulatlanul és várakozón álltak a holdfényben, a nedves föld és fű illata körülfogott bennünket. Soha még beteghez ilyen lassan nem vezettem. Úgy 10 mérföldes óránkénti sebességgel. Helen feje a vállamon nyugodott, és a tavasz minden illata beáramlott a nyitott ablakon. Olyan volt, mintha a viharos tengerről egy édes, biztonságos kikötőbe hajóznék, mintha hazatérnék. Az egész alvó faluban csak egy házikó ablaka világított, és amikor bekopogtam, Bert Chapman nyitott ajtót. Bert útmunkás volt, egyike a nekem olyan kedves társaságnak, akik testvéreim voltak az utakon. Mint én, ők is életük nagyobb részét Derobály körüli elhagyatott mellékutakon töltötték, és a hét legtöbb napján láttam őket aszfaltot javítani, nyáron a fűszegét kaszálni, télen utat szórni, havat lapátolni. Ha látták, hogy jövök, vidáman vigyorogtak és integettek, mintha a puszta látásom jó napot szerzett volna nekik. Nem tudom, hogy a jó természetük szerint válogatták-e ki őket, de nem hinném, hogy kiegyensúlyozottabb testülettel találkoztam volna. Egy öreg farmer egyszer savanyúan megjegyezte. Nem csoda, hogy jókedvűek a szarháziak, nincs semmi dolguk. Ez túlzás persze, de megértettem az érzéseit. A farmerkedéshez képest minden más munka könnyű. Alig 1-2 napja láttam Bert Chapman füves partoldalban ült, mellette a lapátja, kezében hatalmas szendvics. Üdvözlésként felemelte eres karját, és kerek, napbarnitott arcát széles mosoly vágta ketté. Mindig gondtalannak látszott, ma azonban kényszeredetten mosolygott. Bocsásson meg, Mr. Herriot, hogy ilyen későn háborgatom, mondtam, miközben bekísért a házba. De aggódok egy kevéssé Suzy miatt. Most kéne kölykeznie, megcsinálta az ágyukat is, és egész nap tüsténkedett, de semmi nem történt. Gondoltam, békén hagyom hónapig, de éjfél tájt borzasztóan elkezdett zihálni. Sehogy se tetszik nekem a dolog. Suzy egyike volt állandó betegeimnek. Nagy testes gazdája hozta mindig a rendelőbe, kissé szégyelve buzgóságát, és amikor megláttam üldögélni a várószobában a kedvenceiket tartó hölgyek mellett, akik közül furcsán kirít, rendszerint azt mondta, az asszony megkért, hogy hozzam el Suzyt, de ez átlátszó mentség volt. Hát hiszen csak egy kis kors, de igen hűséges, mondta Bert, még mindig mentegetőzve, de megértettem, mit érez Suzy e bozontos kis utcagyerek iránt, akinek egyetlen fortéja az volt, hogy felrakta a mancsát a térdemre, és farcsóválva a képembe nevetett. ellenállhatatlannak találtam. De ma este egészen más volt. Amikor beléptünk a ház nappaliába, a kis állat kimászott a kosarából, egyetlen bizonytalan billentést tett a farkával, aztán ziháló bordákkal nyomorultul megállt a szoba közepén. Amikor lehajoltam, hogy megvizsgáljam, felém fordította tágra nyílt liegő száját és ijedt szemét. Végigfuttattam kezem a hasám. Nem hinném, hogy valaha is láttam jobban felfúvódott kiskutyát, olyan kerek volt, mint a futballlabda. Feszült a kicsúszásra kész kölyköktől, de nem történt semmi. Mit gondol? Bert arca megfeszült a barnasága alatt, s futtában megérintette a kutya fejét nagy kérges tenyerével. Még nem tudom, Bert, mondtam. Ki kell belül tapogatnom. Kérem, hozzon meleg vizet. Fertőtlenítőt öntöttem a vízbe, beszappanoztam a kezemet, és egy ujjal óvatosan megvizsgáltam a vaginát. Volt ott bizony már egy kölyök, új begyem súrolta az orrot, a pici szájat és nyelvet, de úgy megszorult a szűk járatban, mint dugó az üvegben. Sarkamra kuporodva cseppmenékhez fordultam. Sajnos fennakadt benne egy nagy kölyök. Úgy érzem, ha ettől a legénytől megszabadulna Suzy, a többi már könnyen jönne. Azok alig, hanem kisebbek. Meg lehet mozdítani, Mr. Herriot, kérdezte Bert. Hallgattam egy pillanatig. Fogót teszek a fejére, és meglátom, mozdul-e. Nem szívesen használok fogót, de teszek egy óvatos kísérletet, és ha nem sikerül, akkor el kell vinnem a kutyát a rendelőbe császármetszésre. Operáció? Kérdezte Bert tompán. Nagyot nyelt, és ijedten nézett a feleségére. Mint annyi nagy darab ember, ő is apró nőt fed feleségül, és e pillanatban Mrs. Chapman még kisebbnek látszott a maga 150 centiénél, ahogy ott kuporgott a székében, és tágra nyílt szemmel merett rám. Ó, bár sose hagytuk volna bepározni, siránkozott kezét tördelve. Mondtam Bertnek, hogy 5 éves korára öreg az első kölykezésre, de ő nem hallgatott rám, és most lehet, hogy elveszik. Siettem megnyugtatni. Nem, nem öreg, és minden rendbe jöhet. Lássuk, mire jutunk. Néhány perc alatt kifőztem a műszert a tűzhelyen, aztán megint letérdeltem a betegem mögé. Egy pillanatig céloztam a fogóval, és az acél villanására Bert napbarnitottsága alá szürke szín szivárgott, felesége pedig gombóccá húzta magát össze a székében. Nyilvánvalóan nem éreztek hajlamot az asszisztenség iránt, így Helen tartotta Suzy fejét, amikor újra benyúltam a kölyök felé. Kétségbejtően kevés volt a hely, de sikerült a fogót az ujjam mentén úgy irányítanom, hogy elértem vele az orrát. Aztán nagyon óvatosan kinyitottam a szárát, és a lehető legfinomabb nyomással előre toltam, míg össze nem tudtam zárni a fej két oldalán. Hamarosan minden kiderül. Ilyen helyzetben az ember nem húzhat, csak megpróbálja tovább gyengíteni az akadék útját. Ezt tettem, és úgy véltem, valami csekély mozgást észleltem. Újra próbáltam, és most már kétségtelenül éreztem, hogy a kölyök jön kifelé. Suzy is, mintha megérezte volna, hogy a helyzet jobbra fordul, lerázta a közömbösségét, és erőteljesen nyomni kezdett. Ezután már könnyen ment, és csak nem ellenállás nélkül ki tudtam húzni a kölyköt. Sajnos ez alig, hanem elpusztult, mondtam. A tenyeremben fekvő kis lényen semmi jele nem mutatkozott a lélegzésnek. De mellkasát a hüvelyk és mutató ujjam közé fogva éreztem az egyenletes szívverést. Gyorsan kinyitottam a száját, és finoman befújtam a tüdejébe. Ezt megismételtem néhányszor, aztán oldalára fektettem a kölyköt a kosárban. Már éppen azt gondoltam, hogy nem sikerült, amikor a kis mellkas hirtelen megemelkedett, aztán megint, és megint.
Magához tért, kiáltotta Bert boldogan. Csuda jó, tudja, nekünk az kell, hogy a kölykök életben maradjanak. Jack Dennison terrierje az apjuk, és az Ferejó kutya.
Úgy van, vágott közben Mrs. Chapman.
Akárhány kölyke is lesz, már mind el van ígérve. Mindenki szeretne Suzy kölykeiből kapni.
El is hiszem, mondtam, de magamban mosolyogtam. Jack Dennison terrierje ugyancsak bizonytalan családfájú ebb volt, így hát az alom igazi keveréknek ígérkezett. De ez nem vált kárukra. Adtam Suzynak fél köpcenti pituitrint. Azt hiszem szüksége lesz rá, hiszen órák hosszat nyomta ezt a legényt. Várjunk egy kicsit, majd meglátjuk, mi történik. Kellemes várakozás volt. Mrs. Chapman főzött egy kanna teát, és vajat kent a házilag készült pogácsákra. Suzy részben a pituitin segítségével úgy minden 15 percben nagy önelégültséggel kinyomott egy-egy kölyköt. A kölykök pedig ilyen apró lényektől meglepő hangerővel hamarosan lármázni kezdtek. Bert, aki szemlátomást percről percre jobban megkönnyebbült, megtömte a pipáját, és egyre szélesedő mosolyjal figyelte a gyorsan gyarapodó családot. Ó, igen, kedves maguktól, hogy itt maradtak velünk. Nézett ránk aggályosan, fejét félre billentve Mrs. Chapman. Gondolom, egész idő alatt majd meghaltak, hogy visszamehessenek táncolni. Visszagondoltam a hajcsár tolongására. A füstre, a hőségre, a forró ritmusok szüntelen bumbumára. Aztán körülnéztem a békés szobában, néztem a régi módi fekete tűzhelyet, az alacsony, lakkozott gerendákat, Mrs. Chapman varró dobozát, Bert pipáinak sorát a falon. Erősebben megszorítottam Helen kezét, amelyet már egy órája fogtam az asztal alatt. Egyáltalán nem, Mrs. Chapman, mondtam. Egy cseppet sem hiányzott, és soha nem beszéltem őszintébben. Fél kettőre járatott, amikor úgy döntöttem, hogy Suzy alig, hanem befejezte. Hat szép kölyke volt, és ez a maga fajta kis jószágtól igen szép teljesítmény. Az aj is elült, amint a család nekilátott, hogy bőséges emlőiből lakmározzon. Egyenként felvettem és megvizsgáltam a kölyköket, Suzy egyáltalán nem bánta, sőt, mintha szerény büszkeséggel mosolygott volna, ahogy kézbe vettem sarjait. Amikor visszaraktam őket melléje, megvizsgálta és buzgón végig szaglászta őket, mielőtt újra oldalára hengeredett volna. Három kan és három szuka, mondtam. Szép, egyenletes alom. Mielőtt távoztunk volna, kivettem Suzyt a kosárból és megtapogattam a hasát. A lappadás mértéke szinte hihetetlen volt. Egy kiszúrt léggömb sem változtathatta volna meg a formáját látványosabban. Suzy meglepő gyorsasággal megint az a vékony, borzas kis horpadhasú lett, akit oly jól ismertem. Amikor elengedtem, visszafutott, félkörben új családja mellé heveredett, és a kölykök hamarosan teljes odaadással szoptak. Bert nevetett. Jószerivel elborítják ezek a kölykök. Lehajolt, és kérges mutatójával megbökte az első jövevényt. Tetszik nekem ez a nagy kankutya kölyök. Gondolom, megtartjuk magunknak, anyjuk. Legyen társasága az öreg lánynak. Ideje volt indulni. Helen és én az ajtóhoz mentünk, és a kis Mrs. Chapman kezét a kilincsre téve felnézett rám. Hát, Miss Harriet, mondta, nagyon-nagyon köszönöm, hogy kijött, és visszaadta a nyugalmunkat. Nem is tudom, mit csináltam volna az emberemmel, ha valami baja esik a kiskutyájának. Bert szégyellesen vigyorgott. Nem, dörmögte, én egyáltalán nem aggódtam. Felesége nevetett, és kinyitotta az ajtót, és amikor kiléptünk a néma illatos éjszakába, megragadta a karomat, és huncutól felnézett rám. Gondolom, ez a fiatal hölgy a maga választottja, mondta. Átöleltem Helen vállát. Igen, mondtam határozottan. A fiatal hölgy az én választottam. Ez az éjszaka nem csupán Suzy új családjának világra jöttéről nevezetes, hanem az én házasságom szempontjából is döntő fontosságú volt, hiszen mindaddig csupa bal siker kísérte Helennek való udvarlásomat. Ettől kezdve azonban ráfordultam a célegyenesre. És ha most visszatekintek Helennel töltött közös életünk kis hián 45 esztendejére, hálás vagyok a sorsnak, amely a narcisz bálon végre a pártomra állt. És jól esik visszaemlékezni arra is, hogy annak idején milyen szeretettel bántunk pácienseinkkel. Képesek voltunk ott rostokolni egy-egy kutya mellett, míg világra nem hozta összes kölykét. Ez a történet meglehetősen romantikus, a technika egyáltalán nem játszik benne fontos szerepet, de azért meg kell említenem, hogy manapság a kölykezésnél nem használunk már fogót.
Elhangzott James Herriot, a Felejthetetlen kölykezés című írásának 12. része, felolvasta Szacsvai László. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
He brought me all his love for me, all his love. A slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died.
Yeah.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!